szenved a lélek, az agyad, hogy vajon pontosan az lesz, amit szeretnél, mert a tűz, víz és a föld, amit csinál, vagyis a kemencében, amikor égetek, azt egész pontosan sosem tudhatod. Pont ezért ez egy nagyon nehéz művészeti ág, talán szakma is azon belül, jó, az ötvösségből indult, de ma már művészi szinten művelik. Pont ez vitt oda, hogy megtanultam, mert láttam azt a világot, amit csak sejtesz, és biztos csak akkor leszel, amikor kivetted a kemencéből.
Nemrég kezdted a 15 év, azt lehet azt mondani, hogy nemrég, amikor valaki nyugdíjba vonulása után elkezd tűzzománccal foglalkozni. Mi volt az első lépés? Tehát hogyan kezdted el ezt a botladozást tulajdonképpen ezen a pályán?
Persze az ománcról tanították, tanultál, tudtad, ami a bizánci kultúrához szorosan tartozik. De még nem találkoztam addig olyan zománc munkával, modern zománc munkával. Valahol voltunk egy kiállításon, az mondjuk már 20 éve, és akkor született meg, hogy mi lenne, ha én is megtanulnám. És innen kezdődött az egész. Az első lépés az matatás, tehát fizikai munka. Felvágni a rézlemezt, felcsiszolni a rézlemezt, és a fizikai munka mellett, amit érzek, hogy most már mind nehezebb, az a nagy hőhatás, ami a kemencéből rád csap, amikor berakod a munkákat, lapokat, mert úgy nevezzük, hogy lap. A szemnek, a bőrnek, mindennek, de én úgy érzem, hogy annyi passzióval csinálom, hogy egy fene, hogy egy kicsit meleg van. Kérdeztél a két típusú technikáról. Igen, olyan, mint egy táblakép, tehát az a festői zománc. De igen, ez a neve, hogy festői zománc, de a technika maga nem úgy működik, hogy én ecsettel hamar felkutyultam, és megvan a kompozíció. Rétegről rétegre kell égetni ahhoz, hogy a formákat megkapd. A rekesz zománc, az szorosan a lelkem világa, az lehet pont a népi kultúránk vitt oda, a neveltetésem, anyám tanügyi káder volt, óvónő volt, és egy kis óvodás nem lépett ki az óvodából, hogy ne tudja kettőt jobbra, kettőt balra a csárdás lépéseit. Tehát valahol ebben belenőttem, de szerettem is. Tehát tanulmányoztam, bogaráztam, amerre jártam. Ez a variáns, amit én most csinálok, tehát a népi kultúra feldolgozása, én szerintem magasabb szinten. Technikailag úgy, hogy meglegyen benne a hatás, de ne legyen az.
De miért? Miért a rekesz zománc az, ami erre a legeslegalkalmasabb? Nyilván, hogy egy kis töbletet ad az, hogy ott vannak azok az aranyozott rekeszek, azok a vonalak, amelyek körbeszövik, de a másik változatban is ezt meg lehetne oldani, nem?
Jó van, de azt csinálják mások is. Ezt csak én böcsködtem a kecskeméti táborjaimmal. Tehát 10 éven keresztül jártam neves művészekkel közösségbe. Itt hangsúlyozom az oroszokat, akik technikailag mindenféleképpen a maximumot adják. Miért? Azért, amire pont ráláttál, a vonalvezetés, a rajz maga a rész húzallal van megadva. És az már magába egy olyan dizájnot ad, hogy a kompozíció alapja ezzel megvan. A következő lépés, amikor az üveg szemcséket beleteszem, de azzal, hogy én a húzalokat beleégettem a részfelületre, azzal már el van döntve a sorsa. Az bele van égetve a részbe, és ott úgy kell bele csomagolt, mondjam így, az üvegport egy spatula, fogászati spatulával. És azt, ha beégetted, vége. Tehát ott már nincs, hogy jaj, ez egy kicsit nem tetszik, egy más árnyalat kéne, azt beleégetted, az benne van.
Az alapja mind ennek a nagyon pontos rajz, vajon? Tehát egyszer megszületik papíron az, ami elkészül? Mert azért variálod, nagyon-nagyon változatossá teszed ezeket a formákat.
Papír nincs, ott az agyam s a lelkem. Nincs soha vázlat. Az elején, amikor nekifogtam, kevéske vázlatokkal dolgoztam, de most már egy motivum születik meg, és a motivumot terjesztem a felületen. Az itteni rekeszománcok nagyobb részben össze vannak kombinálva festőivel, ha megfigyelted. Tehát a felületen nem csak a rekeszománc adja a kompozíciót, a festői is. Talán még érdekesebb, különlegesebb. Ez itt tutti rekesz. Azt nem nagyon értik meg, hogy minek kell az a húzal. Hát a húzal a lényeg a rekeszománcba.
Itt viszont ez már egy tovább lépés, mert gyönyörű portrét látunk, és ugyancsak ezzel megoldva. Tehát gondolom, még azért önmagadat is fejleszted, nem?
Tehát persze, a határokat simán feszed. Egyfolytában. Tehát egy olyan rejtett világ, hogyha benne élsz, és én tényleg benne élek most már a nyugdíjas éveim alatt, újdonságokat, érdekességeket tudsz kitalálni, ha tényleg, ha ráfigyelsz. Itt egy kompozícióm, ahol egy olyan alapanyagot bogaráztam ki, hogy térbe kijön, bazorrelief hatása van. Ez megint a sok éves munkám. És persze ilyeneket láttam, de a kollégák azok nem mindig árulták el a szakmai, a technikai titkokat.
Ezeket el kellett lesni, vagy hogy kellett? Persze, vagy kikísérletezni?
Először ellestem, tetszett, hogy érdekes, és utána ki kellett kísérletezzem. 15-16 évet csinálom, úgy 10 évre rájöttem rá, hogy hogy van.
Nem luxus ez, vagy elrontod a tűzzománcot, hát az azért nem olcsó dolog.
Ugye? Ez nagy luxus. A villanyszámláim...
Na, meg az anyag, gondolom, a veszteség, nem?
Minden nagyon drága. Tehát a rézlemez, amire dolgozok, négyszeresére ment a 15 év alatt ötszörösére. Alapanyagot nem, hogy drága ez a üvegpohor, mondjam úgy, szilikát feldolgozása, mert szilikátok az alapanyagok. Nem nagyon kapsz itthon nálunk, nem. Kecskemétről szereztem be, de hál' Istennek ott is a város képes volt szétrugni azt a telepet, amit mit tudom én hány évtizede alapítottak, és működőképes, értékes dolog volt. Na, tehát az alapanyag beszerzése is problémám. A működtetése egy ilyen műterem műhelynek megint villanyárommal megy az égető kemencén, megint nem olcsó.
Na már most itt vannak gyönyörű tájképek is, nyilván nem a fotográfiai hűséggel megoldva, de viszont teljesen egyéni módon, kicsit absztraktba hajló, kicsit elvont. És különböző témák, amik viszont már sokkal mélyebbek, tehát bármi megoldható ugyanúgy, mint a festészetben?
Igen, ha már a technikát tényleg ismered, akkor igen, olyan téma megoldható, amilyen, mert ezek most már itt ilyen kis szürreális munkák. Megoldható, hangsúlyozom, ha már a technikai tudásod ott van is képes vagy.
És itt van egy kakukktojás, ami egy festmény, te azért a festészetben mennyire vagy otthon? Ugye, akkor menjünk egy kicsit vissza az elejére, mert te divattervező vagy. Végzettségileg voltál?
Nem, tehát én a Vásárhelyi Liceumot végeztem a nagymesterekkel. Barabás Bordi, Nagypali, Izsák Márton, vagy a kedvencünk Hunyadi László. Ezeknek a szenzációs embereknek a karmaikból jöttünk ki. Utána Jászvárosba, a Johann Kuze Egyetem rajzfestészet karát végeztem. Tehát az én időmben ruha dizájn nem is létezett egyetemi főiskola szinten. Volt a textil, ami szőnyeg és emprimé tervezés volt. Ez volt a textilkar, de dizájn nem létezett. Festészet, grafika, szobrászat, textil.
És mi vezetett akkor a dizájn felé?
Az egy véletlen volt megint. Egyetem után Csíkszeredában tanügybe dolgoztam 5 vagy 6 tanévet, a mostani Márton Áronban. Szép évek voltak, de az élet úgy sodort, hogy Marosmenti leány, haza kellett jöjjek. Egy válás, új család, örvendek, hogy hazajöttem, nagyon örvendek. Az, hogy nagy dizájner lettem, az egy véletlen volt. Tanügyben nem kaptam katedrát, mert nem voltam pártag. Egy kis ismerettséggel a divatházba alkalmaztak, mint dizájner. Egy aranyos elnöke volt a szövetkezetnek, mert a Vásárhelyi Divatház a textil a szövetkezethez tartozott. Azt mondta, hogy Dobnica, majd meglátjuk aztán, hogy mi lesz. Így fogadtak. És akkor ott 20 évet eltöltöttem.
Nem válik az embernek a szakmája azért a lényévé is? Tehát egy ilyen váltás, az könnyű?
Én nem tudom, hol olvastam, hallottam ahhoz, hogy kiéld az énedet egy emberöltő, ami nem tudom pontosan mennyi, de nyomjuk meg 80-ig a modern világba. Szakmát kell válts, hogy önmagad ne und meg. Hogy mindig kihívások elé léttéve, és én szerintem akkor gazdagabb az életed.
Valahol keresztezi is egymást esetleg motívum világában ez a két szakma? Tehát tudtál átemelni dolgokat a tűzzománcba, vagy az már egy teljesen más világ volt, és teljesen váltanod kellett?
A váltás az maximális volt, de mégse, mert a rajz és a festészet az alap, az már bennem volt. Még akkor is, ha annyi éven keresztül nem csináltam, annyi éven keresztül nem festettem, mert benne éltem a dizájn, a szabosság, divattervezés, divatbemutatók. De a rajzfestészet tudás az ott volt. Könnyű volt, itt már csak technikát kellett tanuljak.
Mitől függ az, hogy éppen mikor leülsz, mit csinálsz? Akár egy szép népi motívumos rekeszománcot, vagy egy ilyen gyönyörűséget, mint ez az erdő itt a hátunk mögött.
Nem csak én, gondolom minden kollega képzőművész a lelki világát vetíti ki rád, a közönségre, a nézőkre, ami benne él, azt próbálja rögzíteni és kidobni magából. Itt a másik kompozícióm. A fejünkben örökké ott az örök élet, ugye? Mert mi nők, a családanya, a család, a összekötőd, a gyerekeidet, a férjed, és azon az örök almafán keresztül az örök világ az asszonyi létedbe, a női létedbe. Itt van, ezt imádom, a holdkorosok. Nem tudom, azt hiszem, hogy valami gyermekkoromban, sőt mai napig a teli holdra nagyon érzékeny vagyok. Ez megint egy szenzációs munka, ha megfigyeled, itt szín nincs használva, csak égetéssel, az anyagok égetésével színezted a kompozíciót.
Tehát a lila és a kék az, ami dominál, ez kijön a tűzből?
Persze, hogyha olyan anyagokkal dolgozol. Tehát ahhoz, hogy te fessél, vagy akármit csinálj a zománccal, alapozok el. Alapozó anyagok, amik színtelenek, ők csak a tűzre, a hőfokra fog színeződni. Na, itt az van.
Mennyi időnek kellett eltelnie, hogy ezt megérezzed, hogy az árnyalatok hogyan alakulnak a tűzben?
Nem sok, mert az, hogy intenzíven dolgozom, tehát én reggel 6:30 ki az ágyból, 7:30 vagyok a műteremben, kényelmes, mert a lakásom belül van, délig, ebéd, kicsi pihenés, délután megint, tehát azt, hogy bent tudok élni, ezt családi hátteremnek is köszönhetem, a férjem, ahogy hozzájárult első perctől, ahogy mellém állt, mert nem egy lejjebb volt beindítani a műtermet, kemencék, anyagok, rézlapok, minden nemű dolog. Itt a másiknál megint egy hiába mászol a létrán, ami ronylétra, még a ronylétrán is felértél valahova, de már zuhansz onnan is vissza. Tehát ahogy rám kérdeztél, ezek a pszichés-lelki állapotok azért itt is látszanak.
Szomorúság, boldogság, gondolom, hát mindent visszaad a művészet, minden. Annak rendes módja szerint. Most már magabiztos vagy?
Én mindig az voltam. Amikor kitört izraeli cirkusz, akkor ezt festettem meg. A lelkembe ez szikraként jött.
Tehát az emberen keresztül tükröződik persze, tulajdonképpen a nyomorúság. Ez is egy portré. Hát szereted,
igen,
a portré,
és a portréba bevittem azt, amit a lelkemből ki akartam hozni. Szeretem a portrékat, mert a portré külön kihívás. Az, hogy portrész, tényleg évek kellenek, hogy megtanulj. Tehát az arcnak itt van a pofacsont, ugye? Itt van az áll. Egy portrén belül melyik az a két felület, amelyik jobban kiugrik? A pofacsont, az áll, ugye? Az orrod. Ahhoz, hogy ezt a degradét, ezt az árnyalat különbséget te megcsináld, annyiszor kell égesd a kemencébe. Ez a portré 8-10 égetés után lesz ilyen. Nem úgy, mint amikor az olajfestékkel világosabb, sötétebb, nem. Itt az anyagot tetted egymásra, és azzal hoztad ki a bazoröliefet. Nem egy kompakt felület, hanem van pofacsont, van az orrod, ajkad.
És vannak itt épületek is azért.
Egy sorozatot készítettem, most ezek új munkák. Az édesanyám koronkai volt, nyugodjon, és koronkához kötödöm. Anya fiatal korából mesélt, hogy a kastély és a toldalagiak és annak a leánya is. Tehát, hogy régi emlékek kötöttek. Én még erre emlékszem, tehát erre az állagra, mert most, ha kimész, félekkora már csak a földből valami kő maradékok. A télen eldöntöttem, kinéztem magamnak, hogy olyan várok, kastélyok, udvarházak, amikre már nem vár jövő, legalább itt maradjon meg, mert itt még 200 évig él. És végigjártuk a férjemmel a télen ezeket az általam kiszemelt kastélyokat, és úgy festettem 5-6 kompozíciót. Persze a koronkai volt az első.
És elkezdted szétszedni is a kompozíciót, meg a térbe kimozdítottad itt a madarakkal, tehát gondolom ez már a tovább lépésed és a fejlődésed, ugye?
Fantázia. Fantázia, ami kötelező, ha azt mondod, hogy képzelművész vagy. Engem mindig zavart, ha esetleg, jaj, emlékeztetsz, nem tudom mire. Nem, te magadra emlékeztes. Ez egy darabolt kompozíció, ezt imádom, érdekes, de megint annyira munkás, ahogy látod, a fának koronája egyben minden összevagdosva a rézlemez, amit már tényleg nem igazán tudok megcsinálni.
Ez mint egy pasztel olyan.
Festői kompozícióim, ezeket most csináltam, kora ősszel. Hogyha megfigyeled, itt is egy kicsit a felület meg van nyomva. Grafikai vonalat viszek be a kompozícióba, és utána töltöm fel a színnel. Itt ezt a rekeszeimet, megtartva az alapmotívumokat, próbáltam egy modernebb világba átvinni. A kör és a kör ívekkel dolgoztam. Színbessel ragaszkodtam ahhoz a színvilághoz, amiben a népművészet, hanem modernebb felületekkel dolgoztam. Itt ez megint egy festői, hazajöttünk az Emirátusokból, és az a homokvilág, amit lefotozott az agyam, az itt megszületett.
Hogy érzed most, hol tartasz ezen az úton? Mi az, ami még kihívást tud jelenteni?
Minden nap egy kihívás. Kihívás az, hogy nem nagyon kapsz anyagot, amivel dolgoz. Kihívás, hogyha tudod, hogy csak ennyi és ilyen színed van, és azzal dolgoz. Kihívás az, hogy megbírod-e azt a fizikai munkát, amit kell csinálj, mert a lelked, az agyad akarja. Ezek mind kihívások. Nem leülsz egy állvány elé, vagy íróasztal elé, hanem az örök, igen, fizikai munka, ami nem 50, nem 40 éves vagyok, és ezek azért mind kihívások.
Technikailag folyamatosan gondolkozol, hogy
persze,
hogyan kell...
Egyfolytában. Azt egyfolytában, de mondjuk azt a művész se szeretem, aki magának egy vonalat, egy világot kibogarászott, és akkor csak azt csinálja. Nem. A mindennapokban, ha benne élünk, akkor látunk újat, látunk mást.
Hatnak rád a mindennapi dolgok?
Nagyon.